Kedves hallgatóink! A következő percekben a helyi életvédelme tematikus napunk keretében Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikájának erre vonatkozó részéről hallhatják a Naphimnusz Teremtés Védelmi Egyesület műsorát.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Nobilis Mário atya vagyok, önök a Naphimnusz Teremtés Védelmi Egyesület által szerkesztett beszélgetést hallják a Mária Rádió tematikus napján, amelynek ebben a hónapban a témája a helyi közösségek, a helyi közösségi élet védelme. Itt van velem ebben a Zoom hívásban Tauber Tamás és Zlinszky János, ővelük fogunk beszélgetni. Kérlek benneteket, hogy mondjatok egy-két szót magatokról, hogy kik is vagytok, és honnan érkeztetek a beszélgetésbe ehhez a témához. Tamás.
Üdvözlöm a hallgatókat, Tauber Tamás vagyok, eredetileg biológus, de most már több mint 10 éve a közoktatásban dolgozom, gimnáziumi tanár vagyok, és némi környezettan tanítok, környezeti nevelőnek is mondhatom magam. Emellett pedig a kisközösségi programnak vagyok munkatársa, valamint a Naphimnusz Teremtés Védelmi Egyesületnek is.
Igen, dicsőítessék, Jézus Krisztus, Zlinszky János vagyok, kezdem ott, ahol Tamás abbahagyta, én is a Naphimnusz Egyesület tagságából érkeztem, és hát ökológusként kezdtem dolgozni, hidrobiológiával, nagy tavak anyagforgalmával foglalkoztam, és aztán az utóbbi, hát most már több mint 20 évben egyetemen oktatok fenntartatóságot, illetve konkrét környezetpolitika formálásában vettem részt, tudtam részt venni különböző nemzetközi szervezetekben és hát más funkciókban.
Köszönöm, hogy elvállaltátok a beszélgetést, és akkor azzal indítanám ezt a témát, hogy Ferenc pápa, megnéztem a Laudato Si magyar fordításában 26-szor olvasható, hogy a helyi szót használja, és nem is abban az értelemben, ahogy a környezetvédelem általában egyértelműen a helyi kisközösségek tevékenységére, szövetkezésére teszi a hangsúlyt, hanem talán összefüggésben az ő Dél-Amerikából eredő tapasztalatával ő valahogy egy ilyen radikálisabb és nagyobb ívű dolgot lát talán ebben, vagy majd erről beszélgessünk, hogy ti hogy látjátok. Én nekem az a feltűnő, hogy ő sokszor az elnyomott őslakosok és a gyarmatosító elnyomó ellentétét, ilyen radikális leuralást lát a közösségekkel szemben veszélynek. Ugyanakkor pedig néha arról is beszél, hogy a helyi szint lehet akadály is adott esetben, hogyha nem jól éljük meg, hogyha nem jól élik meg, akkor a nagyobb ívű, nagyobb átlátó képességgel alkotott környezetvédelmi terveknek lehet akadálya a helyi szintek érdeke. Tehát egy ilyen kiegyensúlyozottabb, meg sokrétűbb látásmódot alkalmaz Ferenc pápa, és most egy bekezdésből szeretnék több mindent felolvasni a 180. pontjában a Laudato Si-nek. Na, ott tényleg a helyi értékekről beszél, még azért van persze más néhány hely is, ahol szintén, és ezt írja, hogy nem gondolkodhatunk egyforma receptekben, mert minden országnak vagy térségnek megvannak a maga sajátos problémái és korlátai. Az is igaz, hogy a politikai realizmus átmeneti intézkedéseket és technológiákat követelhet meg, feltéve, hogy azt kötelező fokozatos kötelezettségvállalások megtervezése és elfogadása kíséri. Ugyanakkor nemzeti és helyi szinten mindig sok a teendő, így például az energiatakarékossági formák előmozdítása. De megemlíthetjük a szállítás jó megszervezését, illetve azokat az építkezési vagy épületfelújítási módszereket is, amelyek csökkentik az energiafogyasztást és a környezetszennyezés mértékét. A helyi politika pedig, beszélnám, hogy Ferenc pápánál a Laudato Si-ben nagyon sokszor jön a helyi, szó után nagyon sokszor jön a politika, a helyi politika. Tehát a helyi politika pedig törekedhet a fogyasztás megváltoztatására, a hulladékgazdálkodás és újrahasznosítás fejlesztésére, a fajok védelmére, a vetésforgóra alapozott diverzifikált földművelésre. Elő lehet segíteni a mezőgazdasági javulását a szegényebb térségekben, a vidéki infrastruktúrába, a helyi vagy országos piac szervezésébe, az öntöző rendszerekbe, a fenntartható földművelési technikák kifejlesztésébe történő befektetéssel. Támogatni lehet olyan együttműködési vagy közösségi szervezeti formákat, amelyek megvédik a kistermelők érdekeit, és megóvják a helyi ökoszisztémákat a kifosztástól. Nagyon sokat lehet tenni. Így ér véget a 180. pont. Hát tényleg egy nagy ívet, nagy lehetőség tárházat vázolt föl itt Ferenc pápa, hogy mi mindent lehet tenni helyi szinten. Ugye Tamás, te most emlegetted itt a kisközösségi programot. Ugye milyen viszonyban van mondjuk ez azzal a képpel, ami mondjuk benned, vagy bennetek él a helyi szint fontosságával kapcsolatban? Hogyan találkozik ezzel a képpel az, amit Ferenc pápa itt mond?
Én Ferenc pápa mondataiban nagyon jól hallom azt a régen és sokszor ismételgetett alapelvét a környezetvédőknek, vagy a fenntarthatóság harcosainak, ha lehet ezt így mondani, hogy gondolkozz globálisan és cselekedj lokálisan. Különösen azon a ponton jutott ez eszembe, amikor azt mondod, hogy időnként kritizálja is a pápa, ugye, hogy a lokális szempont akár még olykor akadályozója, kerékkötője is lehet jó folyamatoknak. Igen, akkor, amikor nincs globálisan tekintettel másokra, és ugye csak a sajátját nézi. Ugyanakkor mégis nagyon fontos, hogy a folyamatok maguk, a cselekvések maguk ne globálisak legyenek, hanem minél inkább helyiek. Miért fontos ez? Elsősorban az jut eszembe, azért fontos, mert minél közelebb támaszkodik a lábunk, hogy úgy mondjam, hogy több lábon állunk, minél közelebb támaszkodik az hozzánk, annál jobban tudjuk, hogy mi nálunk. Annál nagyobb biztonságban vagyunk tulajdonképpen. Minél távolabbról biztosítjuk a megélhetésünkhöz szükséges javakat, a infrastruktúrális hozzáférést, és a többi, annál inkább kiszolgáltatottak leszünk távoli eseményeknek, távol eldőlő folyamatoknak, távoli szereplőknek, akik tulajdonképpen közömbös idegenek hozzám képest. Tehát a lokalitásnak mindenképpen van egy erős, megtartó, biztonságot adó szerep. Tulajdonképpen az önrendelkezés méltóságát adja meg az embernek, és a méltányosság lehetőségét teremti meg másokkal szemben. Ugye, ha látom, hogy honnan származik például az élelmiszer, amelyet fogyasztok, és azt látom, hogy azt embertelenség árán állították elő mondjuk olyan olcsón, amilyen olcsón kedvem van megvenni, akkor lehet, hogy mégsem veszem meg. De ha ezt nem látom, mert távol zajlanak tőlem a mérvadó folyamatok, akkor bizony nem is tudok ezzel a szemponttal foglalkozni. Előjáróban most csak ennyit fűztem volna hozzá, érdekel, hogy János mit mond, aztán majd folytatjuk.
Igen, nagyon érdekes itt a lokalitás, ugye a helyi közösségi élet. Nekem itt embernek az élő helyemhez való jogom és viszonyom, és a körülöttem élőkhöz való jogom és viszonyom. Ugye a lokalitás, a hely szelleme, ugye a genius loci, ilyet is szoktuk mondani, van ez a kifejezésünk, hogy a helynek szelleme van, ugye a hely szelleme, az tulajdonképpen a táj történet kultúra egysége és összefonódása. És ez ugye különböző szinteken értelmezhető, az a bizonyos keresztény szubszidiaritási gondolat mentén, hogy különböző irányítási szinteken lehet különböző dolgokat intézni. Ugye egy ország is lokalitás, tehát Magyarország a környező országokhoz képest egy lokalitás, de ugyanígy lokalitás a Dunántúl is, lokalitás Veszprém megye, lokalitás Veszprém mondjuk, és tehát jól érezzük, hogy ezeknek mind a maguk szintjén megvan a létjogosultsága, és a legkisebb falu is egy ilyen lokalitás, és amit a pápa véd, és amiért adott esetben szót emel, az egyfelől ennek ez az önazonossághoz való jog. És más helyütt ugye a gyarmatosítás egy formájaként bélyegzi meg az erőszakos, a média által is közvetített ilyen egyen kultúráknak az eluralkodását a helyi kultúrák és a helyi hagyományok fölött, a diktált igényeknek az eluralkodását a helyi hagyományok, szokások és szükségletek fölött. Ugye ez is ehhez tartozik. Tehát nagyon-nagyon fontos véleményem szerint ezt újra meg újra tudatosítanunk, hogy mindenkinek, minden településnek, vagy minden városrésznek, Budafoktól Zuglóig, Budapesten megvan egy maga története, kultúrája és képe, és ehhez, mint létező dologhoz megvan a ragaszkodási lehetőségünk, ragaszkodhatunk hozzá, megvan hozzá a jogunk. És akkor a közösségek, azok az emberi csoportok, akik ezekben a lokalitásokban élnek, különböző alapon, nagy átfedésekkel akár alkotnak közösségeket, és itt is érezzük, hogy azért az jó lenne, ha beszélhetnénk a Magyarország lakosságáról, állampolgáiról is, bizonyos esetekben, mint egy közösségről, de a helyi közösségeknek egy egész kitüntetett szerepe van, és ez a helyi közösségeknek a lehetőségei talán az, amiről itt a továbbiakban is még beszélnünk kell.
Akkor hát tényleg menjünk tovább ezen a nyomon, hogy mi az, amiben egy helyi közösség mondjuk jobb, mint bármi más szintje a szerveződésnek, vagy az egyén?
Először talán egy problémára hívnám fel a figyelmet, nevezetesen, hogy az a bizonyos helyi közösség, amelyre János az előbb hivatkozott, az valójában közössége. A szó szociológiai értelmében, vagy pszichológiai, csoport pszichológiai értelmében, vagy humán etológiai értelmében. És sajnos attól tartok, hogy nem igazán. Ugye, amíg egy tömegmédia és egy tömegkultúra csecsén lógnak, ha szabad ilyen kifejezést kaphatnom magam, az egyszeri emberek, és beengedik a televíziót, a kereskedelmi rádiót, és hát akár az internetes tartalmak egy bizonyos részét is úgy az otthonaikba, hogy gyakorlatilag ezt nem kontrollálja semmilyen tudatosság, és nem koordinálja semmilyen értékszemlélet, akkor ez mindenképpen oda vezet, hogy gyakorlatilag pontosan ugyanolyan viszonyban vagyok a szomszédommal, mint amilyen viszonyban vagyok a ország másik felén lakó polgártársammal, és közösségről semennyire nem lehet beszélni. Na most a teremtésvédelemnek és a környezetvédelemnek, ugye ezzel kapcsolatban nagyon fontos felismerése az, amelyet az előbb általad is említett, és ugye általán itt most képviselt kisközösségi program felismerése jelent, hogy az ökológiai válság nem oldható meg kisközösségek nélkül, innen jön a kisközösségi program. Szokás várni a megoldást a politika, a nagy politika szintjétől, majd az államok vezetői megoldják az ökológiai válságot. Szokás várni a gazdasági szereplőktől, a pénzemberektől, a cégektől, a cégek vezetőitől. Azoktól várjuk a szemléletváltozást. Változzanak már meg, és csinálják helyettünk. És ugyanakkor szokás várni tőlünk magunktól is, és ebben van is igazság, mert hát végül is a gazdasági rendszer legszabadabb szereplője még mindig a fogyasztó. Hát ugye őt nem lehet leváltani, meg nem lehet elzavarni igazából, mert ő tényleg szabadon dönti el, hogy például a pénzével mire szavaz, vagy a szavazatával mire szavaz. De az a helyzet, hogy ebben az izolációban, ebben az atomizáltságban ez sem működik. Nem tudjuk megoldani. Lehet kis így egyéni erőfeszítéseket tenni, és fontos is nagyon egyéni erőfeszítéseket tenni, de úgy tűnik, hogy nem elégséges. És itt jönne képbe az, ami nagyon hiányzik, a helyi kisközösségek. Kisközösségek pedig olyan emberi csoportok, amelyeknek a tagjai rendszeresen találkoznak, jól ismerik egymást, közös feladataik, közös akcióik vannak, ha lehet ezt így mondani, közös céljaik, gondolkodás módjuk van, és ez nagyon jó, hogyha esetleg egy ökológiai, ökolokalista gondolkodásmód is, amely szem előtt tartja a világ sorsát, és a szűke pátriájuk sorsát, nem utolsó sorban. De hát még az se baj, hogyha más jellegű, tehát mondjuk csak vallási közösségről van szó, vagy csak, nem tudom, bélyeggyűjtőklubról van szó. Az is nagyon jó, ha az emberek valódi kis közösséget alkotnak benne. Ez egyébként mentálhigiénésen az ő személyes sorsuk szempontjából rögtön nagyon jó, hogy nem magányosak, de a hely szempontjából is, és az ökológia szempontjából is nagyon jó. Nyilván még jobb, ha esetleg ökológiai szemlélet is átjárja ezeket a kis közösségeket. Na, azzal fejezem be ezt a gondolatsort, hogy a kis közösségi programnak az a célkitűzése, hogy hát Magyarországon, a Kárpát-medencében, de hát igazából az egész világon, de hát most nekünk ugye Magyarországhoz és a Kárpát-medencéhez van hozzáférésünk, mi lehetőleg minél több ökológikus kis közösség alakuljon, akik tudatosan felvállalják annak feladatát, hogy együtt küzdenek a saját életmódjuk megváltoztatásával, másoknak példaadással, és adott esetben a saját szűke pátriájuk természeti erőforrásainak, meg épített kulturális értékeinek a védelmezésével. Aztán, hogy itt milyen lehetőségek vannak, és miért haladja ez meg egyenként a tagok erőfeszítéseinek az összességét, azt arra majd kitérek, de most már sokat beszéltem.
Az egy érdekes fölvetés, amit itt az utolsó szavaidban jeleztél, ugye például a természeti erőforrásoknak az ezért való felelősség, és ezeknek az óvásának a lehetősége, és a közösségek viszonya, tehát ide majd még vissza kellene térnünk. De a szabad annyit hozzátennék megerősítésképpen egyrészt, hogy itt megint érdemes felfigyelnünk, ugye a csalás nélkül szétnézni könnyedén a József Attilai motto, a valóság, amelyik szabaddá tesz minket, ugye, hogy vannak ezek a virtuális közösségek, és ezt megint igazából őszintén elmondjuk, hogy az elektronikus közösségek, azok ilyen virtuális közösségek, amiknek az idegen szó az ugye előkelő és jól hangzik, de valójában azt jelenti, hogy nem igazi, hanem látszólagos, ezt jelenti, ezek látszólagos közösségek. És ez ebben vannak a valóságos közösségek, mint ahogy a gazdaságban van a látszólagos gazdaság, ezek az ilyen különböző spekulációk, meg ilyen pénzzel való játszadozás, és van a valóságos, ami az anyagot mozgatja, és hát valamit ugye kreál. A valóságos közösségek megint csak nem takaríthatják meg az időt és a találkozásokat. A valóságos közösségek feltételezik, hogy az emberek ismerik egymást. Egy közösség akkor közösség, ha egyértelműen megmondható, hogy valaki a tagja vagy nem. Ha ez nem dönthető el egy közösségről, akkor az nem közösség. Még nem közösség. Úgyhogy, és az is igaz, és Tamásnak nagyon igaza van, hogy voltak éppen, hát a bűnszövetkezeteket kivéve, tehát a kifejezetten rossz célra szerveződő hát közösségeket kivéve, minden közösségnek értéke az, hogy az emberek ismerik egymást, hogy rendszeresen találkoznak, hogy tudnak egymásról, mert ez lehetővé teszi, hogy adott esetben akár olyan helyzetekben is, amire nem is gondoltak, vagy nem tartozik a fő időtöltéseik, vagy közös tevékenységük közé, de más helyzetekben is számíthatnak egymásra. És ez egy másik aspektus, amire a közösségek kapcsán még talán érdemes visszatérnünk ebben a beszélgetésben, az emberi településeknek az állóképessége, a reakció képessége szempontjából ugye a közösségek léte rendkívül fontos.
Most csak ide hadd szúrjak be egy nagyon konkrét és nagyon aktuális példát. Ezt a műsort most egy olyan Zoom segítségével vesszük föl, amit hirtelen kértem kölcsön, ami egyébként a budaörsi felnőtt katekézis szervezésére szolgál, arra szoktuk használni, de most szükség volt rá, és ez a másik közösség most ennek a Zoom hozzáférésnek a segítségével segít a Mária Rádiónak, hogy segít ebben a beszélgetésben. Tehát, hogy
mert te tagja vagy ennek a közösségnek, és ezért gyorsan lehetett ugye reagálni ebben a helyzetben.
Pontosan ez történt, amit most mondtál elméletben. Igen, én itt szeretnék beszúrni egy kérdést, mert azért lehet, hogy én lovagolok csak nagyon ezen a különbségen, és akkor pontosítsátok, hogy valójában mi a helyzet. Mert például a 144. pontban a pápa azt mondja, hogy az elkezdett folyamatokat, és itt most ilyen tervekről, beruházásokról, ilyesmikről beszél, az elkezdett új folyamatokat nem mindig lehet kívülről kialakított keretekbe illeszteni, hanem azoknak a helyi kultúrából kell kiindulniuk. És aztán azt mondja, hogy a népek és kultúrák jogainak perspektíváját is számításba kell venni, és meg kell érteni, hogy egy társadalmi csoport fejlődése történelmi folyamatot feltételez a maga kulturális összefüggésében, és megköveteli, hogy a helyi társadalom szereplői saját kultúrájuk alapján folyamatosan főszerepet játszanak. És aztán még azt is hozzáteszi, hogy az életminőség fogalmát sem lehet másokra ráerőltetni, hanem minden embercsoport saját szimbólumvilágán és szokásain belül kell értelmezni. És aztán még a 180. pontban később folytatja ezt, hogy a tárgyaló asztalnál azonban kiváltságos helynek kell megilletni a helyi lakosokat, akiket az a kérdés foglalkoztat, hogy mit akarnak önmaguknak és gyermekeiknek. Most én itt továbbra is azt érzem, de örülök, hogyha tudtok ellenpéldát mondani, hogy ez itt, tehát ezt én Magyarországon nehezen tudom elképzelni, hogy mondjuk a kunhegyesi helyi kultúra radikálisan mást akar, mint amit mondjuk Budapestről mondanak, tehát radikálisan mást, hogy annyira, hogy nem is értjük, és ott a helyi kultúra tud úgy megjelenni, hogy ott egy más szemléletmódot hoz a jelen pillanatban, tehát 2021-ben gondolom ezt, tehát hogy akár Kunhegyesen, akár Budapest 16. kerületében, akár nem tudom, Nemesrempehollóson, mint hogyha nem lenne olyan élő ez a kulturális tudat, ez az önazonosság, ez a megfogalmazhatóság, most nem abban a szempont, azt meg lehet mondani, hogy valaki nemes rempehólusi lakos vagy sem, de az, hogy mi adja a kálós emjéniséget. Tehát, hogy ez annyira markáns lenne. Most lehet, hogy Tamás mindjárt azt mondja, hogy hát ő már mondta az előbb, hogy kellene ilyen közösségnek létrejönni, de mi lenne ennek a tartalma? Azt én érteni vélem, hogy a pápa mire gondol mondjuk Brazíliában, vagy Paraguayban, vagy Közép-Amerikában, vagy Afrikában, de hogy mondjuk nálunk mi lehetne ennek a tartalma, vagy hogyan lehetne ennek tartalma? Vagy szerintetek van?
Nekem az az első gondolatom, hogy itt azért lehet, hogy nem lehet egy az egyben Magyarországra alkalmazni azt, amit a pápa lát, ugye Latin-Amerikában. Hát ugye egyszerűen a térmépték, hát Magyarország hát, talán kisebb, mint Dél-Amerika legkisebb ország, most lehet, hogy tévedek, de nem tudom, hát Uruguay-jal körülbelül egy területűek vagyunk, és hát ott ez egész, tehát ott ténylegesen egy lavorban úsznak nagyon-nagyon különböző kultúrák. Mi a Magyarországon, különösen a magyar nép relatív nyelvi elszigeteltségével egy kicsit a monolitabb kultúrának érezzük magunkat, amelyben ez a dolog talán ennyire élesen nem merül fel. Amiről én beszéltem, helyi kultúra, vagy helyi kis közösségek tekintetében az egy picit más fókuszú, vagy picit más gondolatiságot jelent, de ettől még egyébként nagyon egyetértek, és szerintem nagyon szépen megfogalmazta Ferenc pápa azt, ami nagyon sok helyen a világban fontos lenne, és egyébként Magyarországon is mutatis mutandis.
De azért itt azért igaz az, hogy Hajdúböszörmény, vagy Káló Semjén, vagy Mária Gyűd, vagy Győri Szent Péter, ezek különböző helyei az országnak, azért igenis rendelkeznek olyan színekkel, hogy úgy mondjam, amelyek egyediek, és nyilván egy rengeteg olyan vonatkozásával az életüknek és a kultúrájuknak, amelyek meg közösek az ország más településeivel. És ez így nagyon, nagyon rendjén is van. Talán azért is mozgunk úgy nehezen ebben a fogalomkörben, mert azt azért látni kell, hogy nem vagyunk olyan messzire, hogy egy nemzedéknyire vagyunk körülbelül még, ugye a létező szocializmustól. És azért a második világháború előtti helyi önazonosság és a közbelső 40 évnek az egyen vasalása, és voltak éppen azért a helyi kezdeményezéseknek és az autonómiának, a bármilyen autonómiának, az ünneplés, a kultúra, a hagyományok autonómiájának a letörése, azért az óriási kontrasztban van egymással. Tulajdonképpen egy picit én azért úgy érzem, hogy itt a helyi kultúra, a lokalitásnak a gondolata úgy tör föl most, mint egy tarvágás után, hogy a tarvágás alatt a szocializmus 40 évét értve, amikor a tuskókból újra feljönnek a hajtások, de ez most még nem az erdő, hanem annak a nagyon is támogatandó ugye sarjai. De azért ezek a dolgok mindenképpen ott vannak, ugye, de ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert ugye vannak olyan helyek, ahol meg ez töretlen, és a pápa globálisan néz, és valóban van egy sajátos dél-amerikai látásmódja is, ami persze nem csak Dél-Amerikára, Ázsiára is például, meg Afrikára is érvényes, ahol ugye Magyarországon már a mi civilizációs szintünkön nem értelmezhető a természethez nagyon közel álló, de itt száz és ezer évekre visszamenően közel álló ugye népcsoportoknak a kultúrájáról is szó van, amit ő óvni akar. De az a kulturális gyarmatosítása, ami ellen felemeli a szavát, például, tehát az értékek, az, hogy hogyan kell élni, mit akarjunk, mire legyen szükségünk, mi legyen a divat, ugye ezzel szemben ennek a túlhatalmával szemben emeli fel a szavát, ezzel szemben nyilván magunkat is érdemes védenünk.
Igen, egyetértek ezzel, meg akkor szerintem is így jobban elhelyezhető ez a különbség, azonosság, kontinuum. Viszont még egy szintet szeretnék hozzátenni kicsit ilyen provokatívan. A Laudato Si-ből most nem egy pontot szeretnék idézni, hanem az alcímét. A Laudato Si az a kezdő szó, az alcím viszont az, hogy a közös otthon gondozásáról. És Ferenc pápa itt a közös otthonon úgy egyszerűen a földet érti. Lehet-e otthon, lehet-e helyi az egész Föld, az egész emberiség, mert ő azzal az igénnyel lép föl, hogy tekintsük az egész emberiséget egyetlen családnak, ahol mindenki mindenkivel gyakorlatilag közösségben, kommunióban van. De ez a közös otthon gondozása, amit az egész Földre ért, ez szerintem elég egyértelműen ezt jelenti, és aztán a később ugye nemrég megjelent Fratelli Tutti enciklikája meg teljesen nyilvánvalóan mondja, meg itt Assisi Szent Ferenctől vett kifejezéssel, hogy mindannyian testvérek. Hogy legyünk, tekintsük mindannyian testvéreknek. Egymás most a napokban jutott eszembe, valahol szóba került ez, hogy ha találkoznánk ufókkal, amint hogy idegen lényekkel, más bolygókról, na akkor szerintem rögtön mindannyian egy családnak éreznénk magunkat, mi emberek, mert akkor megvolna az, hogy kikhez képest tartozunk, mi sokkal jobban össze. De hát ugye ilyenekkel nem találkoztunk eddig, meg lehetséges, hogy nem is fogunk, de hogy akkor, tehát akkor lehetséges ilyen, mondjuk ilyen külső viszonyítási pont nélkül ott közös otthonunk az egész Föld. Ez reális, ez a pápának ez szerintem létező igénye?
Hát talán éppen a hitünk fényében, talán éppen a katolikus és a keresztény közösségünk fényében lehetséges, és talán erőltetés nélkül. Tehát itt egy óriási feszültségre mutatsz rá, Mário, hogyha teljesen igazad van, de ha belegondolunk a közös otthonunk gondozásába, még csak nem is egy családi otthon szintjén, ahol azért szintén meglehetnek a felelősségek még egy családi otthonban is, hogy kinek mit kell elsősorban rendben tartani, az mindenki érdekében, de mondjuk már egy falura gondolva, vagy akár csak egy városi kerületre gondolva, már ez sokkal jobban érzékelhető, hogy én nem tudom, Vámos György vagy Veszprém Varsánynak az összképe és a szépsége és a rendben léte érdekében, ki pontosan tudja, hogy neki mit kell ebből rendben tartani, azért, hogy az egész rendben legyen. És ilyen értelemben a közös otthon gondozásából kinek jut egy feladat, de ez lehet az egésznek a perspektívájában. És valóban az egymás iránti felelősségünket az a szeretet tágíthatja ki, amire a pápa igényt tart, amire Krisztus igényt tart, amit a pápa fel akar szítani bennünk, hogy másokra gondolva, tulajdonképpen az egész emberiségre gondolva kell a magunk feladatait elvégeznünk. De hát a Föld, mint a mi otthonunk, mindenképpen biztosít azért egy pár olyan nagyon általános dolgot, ami tényleg közös, és ahol nem tudjuk megmondani, hogy ma az enyém és holnap a tiéd, ugye gondolunk itt a légkörre, ugye gondolunk itt a hőmérsékletre, gondolunk a párára, gondolunk a szélre, gondolunk a nappalra és az éjszakára, gondolunk a csillagos égre. Ugye a földi valóságnak nagyon csodálatos és fontos attribútumai közösek, nem megragadhatók, nem eltulajdoníthatók, de elronthatók, és ezért ugye érdemes együtt vigyáznunk rá. Tehát szerintem van ez a dimenzió, de valahogy talán így felfogható.
Igen, én is úgy érzem, hogy ez egy jogos igény a Szentek részéről, hogy legyen egy ilyen testvériség, és ugye a globalizáció ténye, tehát az egy tényszerű dolog, az már hogy mondjam, kikerülhetetlenné is teszi, hogy valamilyen szinten ezzel, mint feladattal nézzünk szembe, hogy valami fajta testvériségre kell jutnunk. Én azt gondolom, hogy az emberiség egy tanulási folyamatban van, ugye, és egy egyensúlyt kell keressen lokális és globális között, és mindkettő fontos, ugye, mert mondtam, gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan, mindkettő fontos, és a globálisnak az elgondolásában mindenképpen ott rejlik, én úgy gondolom, az a gondolati csíra is, hogy hát valami fajta testvériséget fogadok el a világ egészével, az emberiséggel is, de hát akár az emberiségen túl mutató módon a teremtménytársakkal is. A lokalitás, meg hát most azt tárgyaljuk, meg még talán fogjuk is, hogy miért fontos. Az a baj, hogy van egy harmadik pólus is, és az viszont pont a szélsőséges individualizációnak és az atomizáltságnak a pólusa, ahonnan viszont ki kéne jönni. Tehát az nem volna szabad megengedni, hogy uralkodjon rajtunk, és sajnos olyan most eléggé ott tartózkodik a világ abban az állapotban, hogy ez legyen leginkább jellemző. Vissza kéne találni a közösségi lokalitásba, és fel kéne ismerni egy globális testvériséget, és ezt aktívan képviselni két szempontot.
Igen, az is egy probléma ezzel a lokalitás ellentétével, tehát a nem lokális dolgokkal, hogy ahogy Tamás mondta, ez az egy pontba sűrűsödő individualizmus is ugye lehetséges, de ez az ilyen egy pontba sűrűsödés, ez lehet egy globális léptékben mozgó és gondolkozó gazdasági erő is, amelyiknek mindegy a lokalitás. Tehát amelyik ma valahol van, elhelyezkedik egy csomó helyen, egy gyártási folyamat, egy céghálózat, egy cégbirodalom, de holnap lehet akárhol máshol is, kivonulhat innen és átmehet amoda, és amit maga után hagy, azt nem érdekli. Mert egy eszmei módon létező, ugye gazdasági vállalkozás, gazdasági rendszer az, amivel foglalkozik, amelyiknek pont abban rejlik az előnye, hogy nincsen lokalitása, hanem egy rövid távú gondolkodása van. A lokalitás, a valódi lokalitás az a hosszú távú gondolkodással karöltve jár. Ez a bizonyos lokalitás, a táj, történet, kultúra egysége és összedolgozása a közösséggel, ez egy hosszú távú folyamat, visszatekint, egy hosszú távról táplálkozik, és hosszú távra gondolkozik előre. És ezért veszélyes a globális szereplő.
Köszönöm, hát ez így nagyon, nagyon szép, tulajdonképpen már szinte összefoglalás, és hát valóban az időnk is lassan le is jár, mondjuk van egy olyan 4 percünk még. Én most még egy pontot olvasnék föl a Laudato Si-ből, amelyik szerintem nagyon szép. És talán pont ez foglalja össze, amiket itt most ketten mondtatok a végén. Tehát most ezt felolvastam teljes egészében, a 232-es pontot, és aztán ehhez még mondjuk ugye egy-egy gondolattal zárni kérném mind a kettőtöktől, hogyha erre reflektálnátok valamivel, hogy ebből még mit lelkedik ki. Hát ezt mondja a pápa. Nem mindenkinek a feladata, hogy közvetlenül a politikában dolgozzon. Ugyanakkor a társadalmi életben szervezetek számtalan formája jön létre, amelyek a közjó szolgálatában védik a természeti és városi környezetet. Például törődnek valamelyik közösségi helyjel, területtel, egy épülettel, egy szökőkúttal, egy elhagyott emlékművel, egy tájjal, egy térrel. Olyasmit óvnak, újítanak fel, javítanak meg, vagy tesznek szebbé, ami mindenkié. Körülöttük az emberek új kapcsolatokat építenek ki, vagy régi kapcsolatokat élisztenek újjá, és új helyi társadalmi kapcsolatrendszer jön létre. Így a közösség megszabadul a fogyasztói közömbösségtől. Ez a közös identitás ápolását is jelenti, egy olyan történelemét, amelyet meg kell őrizni és tovább kell adni. Így módon törődünk a legszegényebbek világával és életminőségével, a szolidaritás érzésétől vezettetve, amely egyben annak tudata is, hogy közös házban lakunk, amelyet Isten bízott ránk. Ezek a közösségi cselekedetek ha áldozatos szeretetet fejeznek ki, mély lelki tapasztalattá válhatnak.
Köszönöm szépen, ez gyönyörűen összefoglalja tulajdonképpen, sőt meg is haladja egy kicsit azt, amit a kisközösségi program és a kisközösségek, a helyi ökológikus kisközösségek koncepciója vall, és hát tulajdonképpen akkor én most zárszóként csak elsorolnám, hogy akkor értsük meg, miért is több ez, mint individuumok erőfeszítéseinek halmaza, miért több ennél egy közösség, ugye kapcsolati tőkét jelent, mint ahogy mondtad az előbb a Zoom-mal kapcsolatban, hogy ugye rögtön segíteni tudjuk egymást, referenciát jelent, összehasonlítási pontot jelent, nem szorul arra a pszichém, hogy mondjuk szappanoperák magyarázó szereplőivelhez hasonlítsam a saját helyzetemet, hanem vannak valós húsvér szereplői az életemnek magamon kívül, meg a szűkebb családomon kívül, akik normát adnak, keretet adnak és támogatnak abban, hogy adott esetben például mértékletes lehessek, hogy változtathassak a fogyasztói szokásaimon jó irányba. Tárgymegosztásra van lehetőség például, ugye aztán lobby tevékenységre van nagyon szó jó értelmében lehetőség meggátolni mondjuk környezetromboló, természetromboló, vagy a tárgyi kultúrát romboló beruházásokat, vagy elérni olyan pozitív célokat. Eleve együtt gondolkodik sok ember, nem nulláról kell kezdeni az egyeztetést, ez egy hatalmas erő lehet, ne? Ha minél több ilyen lenne, hát legyen is minél több ilyen, és váljon olyan fajta lelki tapasztalattá is, mint amilyenről a Szent Atya beszél.
Igen, és hát a Szent Atya azokról a helyekről beszél, itt az éppen imént hallott idézetben, ahol azok a közösségek élhetnek és találkozhatnak, amelyekről Tamás szólt az imént. Tehát a közösség hátteréül szolgáló lokalitás, a közösséget befogadó lokalitásnak a gondozása, előkészítése, mint ahogy az ember egy vendégséghez a lakását előkészíti. Ugye, amit a pápa ilyen gyönyörűen elmond a terekről, a szökőkutakról, a tájról, egy parkról, de ilyen egy gondozott turista út is a Bükkben, vagy a Mátrában, vagy egy turistaház. Tehát amit a közösség a közösségeknek, a másik közösségnek és saját magának rendben tart, szépít és csinosít, és ami ugye invitáló, ami hívogató, ugye magyar szóval. Tehát amikor hívogatóvá tesszük a tájat, a várost, a városrészeket, a közösségi tereinket, akkor tulajdonképpen a találkozásra készülünk egymással, erre a találkozásra, amelyik a lokalitás és a közösség összefonódása.
Zinszky János és Tauber Tamás, nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek ezt az értékes gondolatmegosztást és beszélgetést, és akkor hát itt lezárva a műsorunkat, búcsúzunk a kedves hallgatóinktól. A Naphinus Teremtésvédelmi Egyesület által szerkesztett műsort hallották a Mária Rádió tematikus napján, a Laudato Si enciklika és a napi téma összefüggéséről. Köszönöm a figyelmet, és köszönöm a technikus kollégáknak is a segítséget. A Naphinus Teremtésvédelmi Egyesület nevében Nobilis Máriu atya, dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület műsorát hallhatták, a helyi élet védelméről Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikájának fényében. A helyi élet védelméről szóló tematikus napunk következő műsorát 13 órától hallhatják.
Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
Istenem, jöjj segítségemre!